Kedves testvérek, a háromnapos lelki gyakorlatunkon az elmúlt két estén az imádságról, szerzetesi tapasztalat gyakorlatáról, hívek számára is megvalósítható módjairól, tegnap pedig a bűnnek a mélységeiről beszélgettünk Remete Szent Antal nyomán, aki a sivatagban átélte a lélek sötét éjszakáját, még eljutott a Jóistennek a világosságára, teljes szeretetére. Ma pedig az iskoláról fogok beszélni, mert amikor kérdeztem a Krisztián atyát, hogy milyen témák legyenek, megemlítette azt is, hogy legyen valami a tanári világból, mert én két iskolába is tanítok, és leginkább a Győri Bencés gimnáziumban most ebben az évben, de tanítottam korábban szakközépiskolában is, alsó tagozatban, felső tagozatban, meg plébániai hittamba is részt vettem. Úgyhogy szeretnék olyat mondani, ami nyilván ránk hitoktatókra vonatkozik, meg amit a kedves testvérek is tudnak tenni a hitünk továbbadása érdekében, mert sok édesanya, meg nagymama, meg édesapa, meg nagyapa szenved attól, hogy a fiatalok nem viszik ugye tovább a hitet, vagy ezt a hagyományt, vallásosságot, amiben belenőttek, amit átadtak egyébként nekik, úgyhogy ebbe szeretnék segítséget nyújtani. Azért is, mert Szent Margit ugye fiatalon halt meg 28 éves korában, tehát bizonyára tekinthetjük őt is a magyar ifjúság védőszentjének, amellett, hogy az ország nagy vezeklője volt. Szent Margitot 1943-ban avatták csak szentté, természetesen a tisztelete az évszázadokon át állandó és magas fokú volt, és az ő szentté avatásában nagy segítséget nyújtott Lovas Elemér bencés szerzetes pap, aki egyébként a Főegyházmegye területén született, akkor még egyházmegye, Sümegen 1889-ben, és pont a Győri Bencés gimnáziumban tanított 18 éven keresztül, és ott állította össze az Árpádházi Boldog Margit életéről szóló monográfiát, illetve az ő lelki atyáról, Marcellusról szóló monográfiát, amit fölhasználtak a szentélyavatási perében. Tehát kicsit a bencések is kapcsolódnak ide Szent Margitnak az ünnepéhez. Aztán Margitot a tatárjárás után IV. Béla király a veszprémi domonkos nővérekre bízta, tehát a szerzetesek akkor is foglalkoztak természetesen szinte minden rend alapításától kezdve az ifjúságnak a nevelésével. Hát milyen az iskola világa napjainkban? Ugye ha bemegyünk egy állami iskolába, fontos azt tudatosítani, vagy hogy miért van az iskola, hogy a legfontosabb feladata, azt úgy szoktuk mondani, hogy az inkulturáció. Ez magyarul, hogy megértse mindenki, azt jelenti, hogy a gyerekeket az egyetemes, emberi, az európai és a magyar kultúrába és tudományosságba növesztjük bele. Ez egy ilyen profán iskolának a célja, és ez jelent viselkedési kultúrát és tudományos kultúrát, ezeknek az elsajátítását, meg képességfejlesztést. Ha bemegyünk egy egyházi iskolába, legyen az egyházmegyei fenntartású, vagy szerzetesrendi fenntartású, akkor ott az elsődleges cél, mindannyian így gondoljuk, akik itt ülünk a Szentmisén, a hitünknek a továbbadása, hiszen nem adatott más név az embereknek, amelyben üdvözülhetnének, csak Jézus Krisztusnak a neve. Ez a legfontosabb. Tehát a katekézis, a hitoktatása legfontosabb. Aztán ugyanakkor az iskola, az egyházi iskola is állami feladatot lát el, tehát természetesen a tudományosságot, meg a viselkedési kultúrát mi is, az egyházi iskola is közvetítjük a gyerekeknek a törvények szerint. Aztán mit jelent egy szerzetesi iskola? Ezt én hozzáteszem, még itt az atyák között van olyan, aki járt szerzetesi iskolába, hogy Jóisten így rendelte, hogy nálunk az a szokás, hogy az iskola, meg a monostornak, a kolostornak az épülete az általában egy épület tömb, meg még ott van mellette a templom. Tehát ez azt jelenti, hogy a szerzetesek tudnak állandó felügyeletet, gondosságot gyakorolni, estig, hajnaltól estig, nem csak a diákok felett, hanem az épületek fölött is. Például szokták mondani, hogy az egyházi iskolák jobban néznek ki, mint az állami iskolák. Teljesen igaz, mert ha délután kitörik a 4 órakor a gyerekek az ablakot, azt van, amikor nálunk az igazgató úr szokta kicserélni az üveget. Tehát mivel saját házáról van szó a mondjuk szerzeteseknek, vagy egy egyházmegyének, és megvan ez a többletgondosság. Aztán egy szerzetes iskolában van lehetőség arra, hogy a hitoktatók bővebben álljanak rendelkezésre, ha sok atya meg szerzetes van oda beosztva az iskolába. És így persze könnyebb a liturgikus alkalmakat, meg az ima alkalmakat megszervezni, meg hát a hitoktatást is könnyebb így vinni, hogy egyáltalán a személyi állomány az jól biztosított. Mi a hitoktatásnak akkor a célja? Talán vannak itt olyanok, akik még hát kisgyerekként esetleg emlékeznek arra, vagy a családban téma volt, hogy 1948-ban milyen brutálisan államosították a teljes egyházi iskolarendszert, és a hitoktatást is fakultatívvá tették, vagyis szép lassan kivezették az iskolákból. Aztán 1950-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, a bencéseket csak részlegesen oszlatták föl, tehát Pannonhalmán meg Győrben működött gimnázium a térségünkben 50-től 90-ig. És most ugye hittannak nevezzük ezt a tantárgyat, hogy benne van ez a szó, ez a tanulás szó. Tanulás. Tehát lehet azt gondolni, meg esetleg nem hívő tanárkollégák is ezt gondolják, hogy a többi tantárgyhoz hasonlóan tudásanyagot adunk át. Dogmatikát, hittételeket, erkölcstant, liturgikus tudást, imádságokat, szép imádságokat tanítunk, de végül is tudásról van szó, amiből dolgozatot írnak a gyerekek. Mi inkább használjuk azt a szót az ősegyház gyakorlata szerint, hogy katekézis. A katekézis, tehát ez a hitnek az átadása azt jelenti, hogy szóbeli tanításról van szó, amelynek célja az, hogy az önként jelentkező embert, önként jelentkező emberkét felkészítse és bevezesse az egyház központi misztériumaiba, keresztség, oltári szentség, bérmálás, és általában a szentség életbe, tehát hogy az egyház életébe beépüljön az illető. Napjainkban meg a mi térségünkben, és hát természetesen Tihanyban is így van nálunk, hogy gyermekkorba keresztelik a gyereket. Hát itt ezt tekintjük a normálisnak, csak itt az a helyzet, hogy a gyermeket így nem tudjuk felkészíteni ugye a keresztségre, hát mert nem is érti, amit mondunk neki. Tehát amikor a hitoktatásról beszélünk legtöbbször, általános iskolai, meg középiskolai közegbe kerül elő, hogy hogyan kéne bevezetni a hitbe a gyerekeket, akiket már megkereszteltek, lehet, hogy évtizede. Az állami iskolában most lehet ugye erkölcstant meg hittant választani, állami általános iskolában. Az egyházi iskolákban természetesen kötelező a heti 2 órai hittan, de akkor itt hol van meg a szabad választásnak, vagy hogy önként mondjuk szeretetből csatlakozom Krisztushoz, vagy tetszik ez az út, az egyház, a lelkipásztor, az atya, a hitoktató, szimpatikus, elindulok ezen az úton, hol van meg ez a mozzanat? Nálunk Győrben a 11. évfolyamon van már ősidők óta a bérmálás, tehát ilyen 17-18 éves korba, nem 8. osztályba. Tehát ez a természetes, nem is panaszkodnak a szülők, gyerekek, mert ez a rendszer évtizedek óta. Sokan meg 12. évfolyam végén a ballagás előtt bérmálkoznak. Vannak olyan családok, képzeljék el, hogy azt mondják, hogy keresztény hátterű családoknak mondják magukat, de hogy nem engedik a gyermeket bérmálkozni 18 éves kora előtt, hogy a saját döntése legyen, meg ha neki tetszik ez a dolog, csinálja, de a szülők nem járulnak egyébként hozzá. De hála Istennek vannak sokan, akik önszántukból, tényleg azt hiszem a Szentlélek működik közre, hogy kérik önként szabadon 18. életévüket betöltve, amikor már nem jár iskolai előnyökkel a dolog, a bérmálásnak a szentségét, meg sokan a keresztség szentségét is, akik nem voltak megkeresztelve, és úgy jöttek a katolikus iskolába. Na most van az előírt tananyag, és akkor hogyan indul el valaki a hitnek az útján? Ez a kérdés, mert ezt szeretnénk továbbadni. Arról van szó magánbeszélgetésekben, és mondják a testvérek, hogy járattuk a gyereket hittanra, otthon imádkoztunk minden este, megtanulta a hitünket, forgatta a Bibliát, volt képes Bibliája, rajzolgatott színező gyerekkorába Jézussal kapcsolatos történetekről, de hogy nem maradt meg a hit benne, nem vetett mély gyökeret, ez a bajunk sokaknak, ezzel küzdünk. Na most az a tapasztalatom nekem, hogy mondhatom az órán a tananyagot, meg otthon is mondhatjuk, de óriási a világnak az elszívó hatása egyrészt. Másrészt meg, hogy aki meg hívő lesz, tehát megkapja nem tőlem, tehát nem a hitoktatótól meg a paptól, hanem a Szentlélektől a hitnek a kegyelmét, az általában a hittantanár vagy a szerzetes közösség nálunk vagy a hívő tanárkollégák, vagy hívő diákok lelkiségi vagy ima csoportjainak a hatása alatt, vagy annak a nyomán kapja meg a hitnek a kegyelmét. Tehát vagy a hittantanár személyisége lelkipásztornak, papbácsinak, plébánosnak, hitoktatónak, szerzetesnek, vagy szerzetes közösség egészének, vagy hívő civil tanárkollégáknak, vagy diákoknak, korosztályos társaknak a hatására indul el az ifjú a hitnek az útján. A Győri Bencés gimnáziumban, mint azt tudják, régen fiúiskola volt. Úgyhogy Veszprémből is sokan jártak az iskolába régebben. 2008 óta lányok is járnak, tehát koedukált iskola lett, és 2010-es években nagyon megugrott a jelentkezők száma, de hát ilyen többszörösére. Tehát most van körülbelül 760 diák, 20 évvel ezelőtt volt 380. És megijedtek a tanárkollégák, főleg a hitoktatók, tehát mi megijedtünk, hogy sok a gyerek. Minden osztályban 40 gyerek van, kivétel nélkül, 7-től 12-ig. Megváltozott a diákok földrajzi származása, kevés a falusi gyerek, vidéki gyerek, ahol azért még a vallásosság úgy gondolom erősebb, vagy legalábbis a vallási hagyományok, hogy a mindenképpen mondjuk a karácsonyi játék egy kis faluba, a templomba van, mert lehet, hogy kultúrház sincsen, vagy nem működik. Tehát ez a egyházhoz való kötődés erősebb. Hozzánk korábban Vas, Zala, Veszprém, Somogy megyéből, meg Győr-Moson-Sopron megye falvaiból érkeztek a gyerekek. Tehát úgy vallásos gyerekek voltak az én osztálytársaim is 20 évvel ezelőtt. Most meg főleg városi iskola vagyunk, tehát nyilván honnan lett a Győr is, honnan növekedett meg, beköltöztek az egész országból munkalehetőség miatt a korábbi években, évtizedekben, tehát gyökértelen a családok egy nagy része, gyökértelen. Ott a templom a sarkon, szép templomok vannak Győrbe is, mint a itt Veszprémbe is, hogy nem jelent semmit, mert nem kötődik oda az illető. Sose járt ott, nem ott keresztelték, 500 kilométerrel arrébb mondjuk, mielőtt beköltöztek a nagyvárosba. Meg jó anyagi körülményekben élnek a győriek, gyára, kipar, egyéb miatt, legalábbis mostanáig ez így volt. És az iskola választásnál, ha valaki egyházi iskolába jön, úgy látom, hogy nem csak nálunk, de egyre kevésbé dominálnak a lelki szempontok, vagy a kiállás a hitem mellett, hanem jó közösségi élményt kaphatnak a gyerekek. Természetesen egész nap foglalkozunk a diákokkal, tehát sok plusz van belerakva az egyházi iskolába. És a vallási arányok az egyházi iskolában, én úgy tapasztalom mondjuk a jobb helyeken, hogy egyharmad a gyerekeknek hívő, egyharmad úgy kereső, egyharmad meg nem jelent a vallás neki semmit. De most ezen ne botránkozzanak meg, ez mai világban nagyon jó arány, mondjuk egy osztályban van a 40 gyerekből, képzeljék el, 15 ministráns vagy hívő gyerek, ezzel már lehet valamit kezdeni. Na most a hitátadás az hogy történik manapság, vagy hogyan próbáljuk ezt megvalósítani. Én amikor elkezdtem 10 évet tanítani, nagyon megijedtem ezektől a 40-es osztályoktól, meg hogy mondom, végül is a kétharmad nem jár templomba. És hát gondolkodtam rajta, hogy az úgy nem fog menni, hogy én egyedül a katedrán osztom a tananyagot. Imádkozni is próbáltunk, urak, tehát ez így nem megy ez a dolog. Itt valami többre van szükség, és akkor elkezdtem imádkozni, mert a Szentlélek tudja csak megoldani a nehéz helyzeteket, tudják. Tehát akik panaszkodtak, hogy a gyermekeik elfordultak a hittől, csak egy kis segítség, vagy Szent Ágoston, a védőszentem 33 éves korába tért meg, és akkor azt jelenti, hogy az édesanyja mondjuk a 7-8 éves korától legalább 25 éven keresztül imádkozott érte, hogy végre keresztényé váljon. Ő volt Szent Mónika. Könnyek között imád 25 évig. És mit csinálta Jóisten? Megadta neki a hitkegyelmét, és elnézést, nem közhívő lett a Szent Ágoston, hanem pap püspök, meg az egyház egyik legnagyobb tanítója. Noha eléggé léha élete volt a megtérése előtt. Mire képes a Szentlélek? Tehát nem mi vagyunk a sztárok a katedrán, hanem Istennek a szent lelke. Tehát valahogy más módszereket kellene alkalmaznunk. Na most arra jutottunk, hogy a hívő diákokat kezdtük el megkeresni. Tehát minden osztályban, egy általános iskolában és középiskolában is a hívő diákokat kezdtük el megkeresni és összegyűjteni. Sok katolikus lelkiségi mozgalomhoz tartozó diákot találtunk, Schönstatt mozgalom, Regnum, Focolare, gitáros együttesek, aztán van Gregorián énekkarunk, ott is ilyen komoly katolikus keresztény nevelés van mellette, vagy sokan minisztráltak otthon a gyerekek, és jó lenne, ha ezek a lelkiségi csoportok, vagy hívő gyerekeknek az összejövetelei, mondjuk elkerültek az eredeti közegből, folytatódnának az iskolában is délután. Nem csak kémia szakkör van, meg lovaglás, meg informatika, meg festés, meg nem tudom, számítógépezés, különböző variációi, meg média szakkör, hanem lelkiségi alkalmak. És a gyerekek csinálják egyébként maguk, csak egy kicsit kell felügyelni őket a papnak, szerzetesnek vagy tanárnak, egy kicsit megindítani, mert rá kell indítani őket arra, hogy ki kell találni a keresztény létüket a felnőtt kor határán. És aztán tehát a hívő gyerekek felerősítése, Aztán az történt nálunk, hogy az ilyen hátterű vallásos családokból kezdtek el egyre többen jönni, mert látták, hogy itt van folytatása a hitnek, vagy támogatjuk is, meg ott vagyunk, és nagyon sok lelkiségi mozgalomból származó gyerek van, Győrben állunk az iskolába. És akkor ők még nagyobb hatással vannak ám a korosztályos társaikra, barátaikra. Mert én nem járok péntek este bulizni, de ők együtt mennek, és egy ponton előkerül a hit is, illetve hát úgy irányítjuk a gyerekeket, hogy egy ponton kerüljön elő, még normál állapotban a hit is, meg az élet értelmének a kérdései. Elő kell hozni ezekbe a korosztályos közösségekbe. Aztán a szerzetes közösségünk részéről is próbáljuk természetesen a hitet továbbadni. Tudják, a szerzeteseknek közösen kell imádkozni. Úgy kell időzíteni az imádságot, hogy el tudjanak jönni arra világi hívek is, fiatalok is. Aztán folyamatosan reklámozzuk ezeket az alkalmakat. Nagyon fontos a személyes megszólítás. És amikor hívő gyerekeket hívunk a szerzetes közösség imáira, akkor mindig azt mondjuk, hogy hozz magaddal még egy embert. Megmondom, miért jó ez, hogy ugye itt arról beszéltem az elmúlt két napban, hogy az imához csend kell meg beülni egy templomba, egyszerűen elkezdeni csöndbe maradni, imádkozni, szentírást olvasni. Na hát, ha megnézzük a gyerekeinket, nagyon nehéz most, hogy egy órát maradj csöndbe. Megy ez az okos telefonozás, meg állandó hang a fülbe, meg egyéb, nem megy így a dolog valahogy, nagyon nagy a világnak az ellenhatása. Most ha valaki beül egy 25-30 perce szép énekelt imaórára, vagy egy szép szentmisére, akkor hát ha azért elindul benne valami, főleg ha barátja hívta, nem én, mint fegyelmi ember, hanem az ő kortársa hívta oda. Kézen fogta, behívta a templomba. Egyszer a minisztrálást úgy sikerült beindítani, hogy volt egy fiú, aki a szerzetes közösség 5 óra 45-kor kezdődő imájára egy Győrtől 40 kilométerre lévő faluból járt be, tehát 4:45-kor kelt. Mindig ez minden csütörtökön így ment 4 éven keresztül. Aztán elterjedt az iskolába, és akkor a többi gyerekek is aktivizálták magukat, mert valami kis lelkismert furdalás vagy egyéb fölébredt bennük, vagy a nagy lelkűségnek a csodálata. Tehát aki keresztényként él, meg nagy lelkű, meg áldozatot vállal, elején kicsit bántják, a többiek megszólják, észre fogják venni. Főleg, ha mi megkérjük a Szentlélek segítségét, észreveszik a keresztény gyerekeket, a többiek is. Aztán mit kell, most a gyerekekre hárítottam a felelősséget, hogy egymást noszogassák, mit kéne a hitoktatónak tenni, meg a kedves testvérek között is vannak bizonyára pedagógusok, tehát természetesen ez mindegy, hogy testnevelés, vagy kémia tanár, vagy hittantanár, valaki közösen kellene csinálnunk ezt. Vagy bárki, aki iskolába dolgozik, takarítótól a menzás nénig. Na most nehéz az egyensúlyozás, mert a hívő szülők több vallásos életet várnak el, a nem hívő szülők, nem vallásos szülők, meg ilyen töltelék tantárgynak tekintik a hittant. Elviszik a gyerekeket is, képzeljék el, meg a szülők is elmennek ilyen coachhoz, trénerhez, terapeutához, és egy érdekes tapasztalat, hogy amikor elmentek szülők egyszer ilyen világi szakemberekhez, ilyen trénerekhez, meg mindenféle ilyen praktikákat mondjanak, pont egy bencés szerzetessel találkoztak, mert arra az alkalomra őt hívták, őt világi közegből, hogy Szent Benedek regulálja nyomán segítsen az életüket megoldani nem vallásos embereknek. Na most sokaknál, a gyerekeknél látjuk családban is szerintem, hogy egyfajta érdektelenség, unalom vagy enyhe tiltakozás van a hit iránt, és mert amit mi fölmutatunk, hogy Krisztus keresztáldozata, megváltás, halál utáni élet, egyszerűen a világban minden az ellen szól, hogy ezeken elgondolkodjon valaki. Itt és most fogyasszál. Menj a nagy plázákba, majd ott el lehet tölteni a vasárnapot, fogyasszál, és nézegesd magadat, és kicsit az embernek a hiúságára, gőgére játszik rá az egész világ. Meg állandóan a digitális térbe, telefonok világába lógni. Tehát nagyon fontos a tananyag elmondása, nem szoktunk bohóckodni hittanórán, tehát fontos a tananyag, meg még egy dolog, ami minden erőnket kiveszi, aki komolyan veszi, hogy minden gyerek iránt megkülönböztetés nélkül, tehát a piros hajú, fülbevalós gyerek, a fekete ruhába járó, ilyen befordultabb gyerek, meg a jól fésült gyerekek iránt is teljes körű érdeklődés, kíváncsiság, figyelem szükségeltetik, de ez nem ilyen emberi dolog. Jézus is mindenkire odafigyelt. Mindenkire igyekezett odafigyelni. És sőt, a tekintetével észrevette azokat egy közösségbe, akik a peremre szorultak, vagy segítségre szorultak. Hiába fontoskodtak, hogy sokan körülötte, ő eldöntötte, hogy ki gyógyít meg, meg kinek hallja meg a szavát. Tehát egyöntetű figyelem, kíváncsiság, érdeklődés a diákoknak az élete iránt, de Jézus Krisztusnak a szemével. Tehát nem egy emberi praktika, hanem az irgalomnak a tekintetével. Érdekel az életed mélységében. 160-200 gyereknél nehéz, de meg kell tenni. Máshogy nem fog menni a dolog. Tehát nagyon fontos a papnak, hitoktatónak, világi tanárnak, világi hívő tanárnak a személyisége. Na most nagyon fontosnak tartom azt, éppen kispapok voltak a hittanórán, ilyen gyakorlaton, hogy azt mondták, hogy még konzervatívak vagyunk jó értelemben, tehát a katolikus hagyományokat megtanítás, de hogy mégis közvetlenek vagyunk a diákokkal. Jól esett ez a dolog, tehát közvetlennek kell lenni, de nem gyerek szintjére lesüllyedni, meg nem is sztárkodni, hanem úgy hitelesen, meggyőződéssel, ragyogó szemmel az egyház igazságait hirdetni. Nagyon fontos dolog ez. És akkor még néhány módszer, tehát ugye gyerekeknek szoktunk lelki gyakorlatokat szervezni, ugyanúgy, mint itt ilyen tridum, csak kicsit rövidebb szokott azért lenni egy-egy beszéd, mert nem bírják a gyerekek a hosszút, meg kicsit munkáltatni kell őket. A hívő gyerekeknek az összekapcsolása egymással, de azt hiszem egy minisztrálás is így megy egy plébánián, tehát hogyha van egy-két gyerek, hozza a többit, ugye? Tehát ez nagyon fontos dolog. Vagy a pásztorjátékban szerepelnek 10 gyerekek, hozzatok másik 10-et. Aztán nálunk szerzeteseknél lehetőség van, hogy mivel ott lakunk a monostorba, az iskola mellett, hogy délután, estében nyúlóan a személyes beszélgetésnek a lehetőségét biztosítsuk, a Szent Jónásnak a lehetőségét, lelki kérdésekre, hogy tudjunk válaszolni. Nagyon fontos dolog ez, vagy lelkiségi irodalmat a gyerekek kezébe adni, hívő könyveket, vagy rózsafüzért imádkozni velük este. Képzeljék el, ugye, önök imádkozzák a rózsafüzért itt, és azt látjuk, hogy főleg az idősebb korosztály szokott a rózsafüzére jönni, de ez mindig így volt, mert sokan esetleg, akik megözvegyültek, vagy jobban ráérnek idősebb korukba, az imádságnak szentelik az életüket, és ez nagyon szép dolog. Ez a rendje, módja a dolognak. Milyen jó lenne, ha egy-két fiatal is ráérezne arra, hogy amikor szomorú, akkor nem a telefongörgetés fogja megoldani a problémát, hanem a rózsafüzér, ami megnyugtatja egyébként az embert. Azért szoktak belealudni, tehát az nem bűn, mert azt jelenti, hogy megnyugszik a lélek. És amikor látja az ember, hogy fiataloknál is megtörténik, és rákapnak erre, vagy más imára, vagy szentségimádásra, ez egy jó dolog. Kicsit sokszor azt látom hitoktatók, papok, meg világi tanárok is, hogy félünk ezeket a jól bevált dolgokat így átadni. Pedig megy csak. Az Isten nem így ilyen gyorsan megy, mint mi, ahogy próbáljuk utasítgatni őt. Aztán nagyon fontos a bátorság a hit megvallására. Amikor takarítónővel találkoztam a gimnáziumban is, meg általános iskolában nálunk, és mondjuk a déli harangszókor keresztet vetett, tudják, milyen nagy ereje van annak? Takarítónő, meg a menzán. Tehát, hogy ilyen hívő emberek hogy vannak, nem csak a tanár, meg a pap. Tehát mindenkinek van önök között is feladata, tehát bárki, aki fiatalok közelébe van. Vagy buszon látja egy gyerek, mondjuk ott megy az iskolába, hogy imádkozik valaki reggel a nagy tömegbe a buszon, vagy egy kereszt megvillan, vagy egy rózsafüzér, vagy egy szentkép, ennek azért van hatása. Nem mindenkinek, ez nem tömeges dolog, de a Szentlélek az működik. Aztán nagyon fontos az, hogy úgy látom, hogy fiataloknál azért van egy ilyen elgondolkodási idő az élet értelmén. Ha máskor nem ballagás előtt, vagy érettségikor, vagy amikor egyetemen érik ilyen kudarcok őket, vagy munkavállalás kezdetén, vagy párkapcsolatban, akkor kéne, hogy ne a gonosz furakodjon be, meg a fordulj el az egyháztól, meg amit kaptál a katolikus iskolában, hitoktatásban, az a gyerekkorodhoz tartozik, viszlát, hanem akkor kéne nagyon utánuk menni, megfogni őket, mert akkor van egy ilyen döntési pont. Tehát ez nekünk lelkipásztoroknak is nagyon fontos feladat, de mivel nem tudunk mindenhol ott lenni, az angyalok meg a Jóisten van mindenhol ott, ezért a híveknek is ez nagyon fontos feladat. Én nagyon hálás vagyok azoknak a nagymamáknak, édesanyáknak, meg édesapáknak, nagypapáknak, akik ilyenkor, amikor jött az unoka meg a gyerek panaszkodva, hogy nem sikerült valami, vagy kudarc érte 21-22 évesen 30, nem csak siránkoztak vele együtt, vagy vigasztalták, hanem megmondták, hogy keresd föl az XY atyát, menj el a gyerekkori templomodba, nem, de menj el, adj egy esélyt magadnak, meg az Istennek. Ilyen apró dolgokon múlik, kérem szépen, a hitnek az átadása, tehát fontos a családi imádság természetesen gyerekkorba belenevelni, de később is arra kérem önöket, találják meg az alkalmat, hogy a mai világ ellenhatása közepette, hogy lehetne ezeket a réseket, pontokat megtalálni, hogy ne más hatalmaknak adjunk erőt, hanem a Jóistennek meg a Szentléleknek, hogy itt tudjon működni. Tehát a személyes életpélda, a személyes lelkesedés, személyes lángolás, személyes jó tanács, az nagyon fontos dolog. Egy, kettő, a türelem. Még egyszer mondom, Szent Mónikának, szegénynek összességében 33 évet kellett várnia. Sokan egy-két évig, hogy elfordult a gyerek unoka a hittől, nem tudjuk kivárni. Az Isten az nem egy-két évben gondolkodik, hanem ilyen ezer években, vagy hát mondhatnám, hogy az időtlenségből máshogy tűnik a mi kis földi életünk, tehát legyünk türelmesek, hiszen minden embert az üdvösségre rendelt, és akiért bemutatjuk a keresztáldozatot, vagy imádkozunk érte, azokat el fogja vezetni magához. Csak nem kell őt instruálni, hogy hány éves korában tegye meg az illetőnek, működik Istennek a szent lelke, Szent Margitnak a áldott közbenjárása. Mennyit vezekelhetett ő életében, hogy sikeres legyen az akkori Magyarországnak az ima hadjárata, hogy ne ismétlődjön meg a tatárjárás vagy más pusztítás, mert ugye Isten büntetésének tekintették. És nagyon fontos dolog, bármi történik, bármit látnak, ne ijedjenek meg, mert nem adatott más név az ég alatt, amiben az emberek üdvözülhetnének, csak a mi Urunk Jézus Krisztus neve. És ez minden emberre vonatkozik, legyen bármilyen vallású vagy világnézetű. Amen.